Velünk az Isten. Charles Haddon Spurgeon 1270. nyomtatáról megjelent prédikációja. Elhangzott 1875. december 26-án Londonban. Angolba folytatta Borzási Sándor 2012-ben. Alapige Máté 1.23. És nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek a szavak, ami azt jelenti, olyan édesen csengnek a fülemben. Miért is kellett az Immánuel héber szót egyáltalán értelmezni? Vajon nem annak jelzésére, hogy ez velünk, pogányokkal kapcsolatos? És ezért volt szükséges, hogy az akkori pogány világ fő nyelvén, nevezetesen görög nyelven, ez meg legyen magyarázva. Ez a kifejezés Krisztus születésénél, hogy azt jelenti, és a háromnyelvű felirat a kereszten, az ő halálánál, elénk tárják, hogy ő nem csak zsidók megváltója, hanem a többi nemzeti, pogányoké is. Amint Marseillesben a rakpart mentén sétáltam, nézegettem a kikötőben horgonyzó, a világ minden tájáról összegyűlt hajókat. Megfigyeltem a boltok és raktárak feliratait. A büfé feliratok, vagy a benti áruk megnevezései nem csak francia nyelven szerepeltek, hanem angol, olasz, német, görög, s olykor még orosz és svéd nyelveken is. A vitorlakészítők, csónaképítők, vaskereskedők vagy hajókereskedők irodáin is több nyelvi feliratokat lehetett olvasni, feltárva az információkat sok-sok nemzet fia előtt. És ez világosan jelezte, hogy minden nyelvű és nemzetiségű emberek felé szól a hívás, hogy jöjjenek és vásároljanak, és hogy számítanak jövetelükre, és hogy gondoskodás történt saját szükségleteikről. Ez a kifejezés tehát, hogy ami azt jelenti, világosan jelzi, hogy különféle népekhez van intézve kijelentés. Igényben először héberül halljuk, Immánuel, és aztán le van fordítva görögre is, velünk az Isten. Megmagyarázza, hogy ezt jelenti, hogy tudhassuk, hogy mi is meghívottak vagyunk, hogy minket is örömmel látnak, hogy Isten látta szükségeinket és gondoskodott rólunk, s hogy most szabadon jöhetünk. Épp mi, akik pogányokból való bűnösök voltunk, és Istentől távol éltünk. Őrizzük meg hódolatteljes szeretettel a drága név mindkét formáját, és várjunk a boldog napra, amikor zsidó testvéreink egyesítni fogják Immánueljüket, a mi velünk az Istenünkkel. Igénk, ami Urunk Jézusunknak egy nevéről beszél. Azt halljuk, nevét Immánuelnek nevezik. E mostani időben a gyermekeket olyan nevekkel szoktuk nevezni, melyeknek nincs sajátos jelentésük. Talán apjuk vagy anyjuk nevével, vagy valamely tisztelt rokon nevéről, de rendszerint nincs semmi szándékolt különös jelentőség gyermekeink nevében. Ez nem így volt a régi időkben. A név jelentett valamit. A bibliai nevek, általános szabályként állíthatjuk, tanítást tartalmaznak. És különösen igaz ez minden névben, amit az Úr Jézusnak adtak. Nála a nevek dolgokra utalnak. Hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Mivel ő valóban ilyen? Jézusnak neveztetett, de nem ok nélkül. Egyetlen más névvel sem lett volna Jézus olyan édes, mert semmilyen más nép sem tudta volna igazán kifejezni az ő nagy munkáját, hogy népét megváltsa a bűneiből. Amikor azt halljuk, hogy így vagy úgy neveztetett, ez azt jelenti, hogy ő valóban olyan. Nem tudok róla, hogy Urunk az Új Testamentumban ezután valahol Immánuelnek lett volna nevezve. Nem találom, hogy apostolai vagy valamely tanítványa szó szerint ezzel a névvel nevezték volna. De azt látjuk, hogy a dolog lényegét tekintve ezt tették. Mert úgy szólnak róla, mint aki testben megjelent Isten. Hirdetik, az ige testé lett és közöttünk lakozott, s láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Nem használják szó szerint a nevet, de újra és újra jelentését adják, magyarázzák, és szabadon a mi tanításunkra lefordítják, miközben hirdetik a fentséges cím értelmét, és különféle módon értésünkre adják, mit is jelent az, hogy velünk az Isten, az Úr Jézus Krisztus személyében. A legnagyobb fontossággal bíró dicsőséges tény, hogy mióta Krisztus megszületette világba, Isten velünk van. Feloszthatjátok igénket, ha akarjátok, két részre. Isten és Isten velünk. Egyforma hangsúllyal kell időznünk mindkét szó felett. Soha egy pillanatra se ingadozzunk a mi Urunk Jézus Krisztus istensége felül, mert az ő istensége alapvető tanítása a keresztény hitnek. Meg lehet, sohasem fogjuk teljesen megérteni, miként lehet Isten és ember egy személyre korlátozva. Hisz ki képes kikutatni és kiismerni Istent? A kegyességnek ezen nagy titkai, Istennek ezen mélységei, ami mércénk felett állnak. A mi kis csónakon könnyen elveszhet e mérhetetlen végtelen óceánon, ha annyira kimerészkedünk hajtani, míg elveszítjük a világosan kinyilatkoztatott igazság partját. De hadd maradjon a hit kijelentett ténye, hogy Jézus Krisztus épp az a gyermek, aki a betlehemi istálóban feküdt és anyja karjaiba simult, ki szenvedő életet élt a földön, és gonosztevő halálával halt meg a kereszten. Ennek ellenére örökké áldandó Isten hatalmas szavával fenntartja mindenséget, mindenek felett uralkodik, és örökké áldott. Nem egy angyal volt ő. Ezt az apostol bőségesen megcáfolta a zsidókhoz írt levél első és második fejezetében. Nem lehetett angyal, mert olyan dicsőség van tulajdonítva neki, ami sohasem volt angyalokra hárítva. Nem is valami alárendelt istenség, vagy valamilyen istenségre emelt, felmagasztalt lény volt ő, amint ezt értelmetlenül állították némelyek. Mindezek csak álmodozások, üres képzelgések és hamisságok. Épp hogy bizonyosan Isten volt ő, mint ahogyan Isten csak lehetett, egy az Atyával és az örökkévaló áldott lélekkel. Ha nem így lenne, nem csak reménységünk nagy ereje semmisülne meg, hanem ennek az igének az édessége is teljesen elpárologna. A testi létel lényege és dicsősége éppen az, hogy Isten volt az, aki emberi testbe öltözött. Nem látok semmi rendkívülit, semmi vigasztalót, bizonyosat abban, ha valamilyen más lény lett volna az, aki eként eljön emberi testben. Hogy egy angyalnak emberi kellett volna lennie, ez nem járna nagy következményekkel számomra. Ha valamilyen magasabb rendű lény öltött volna testet, ez nem hozna örömet az én szívembe, s nem fakasztaná fel a vigasztalás kútfőjét számomra. De Isten velünk, ez pompás gyönyörűség. Isten velünk. Mindaz, amit Isten jelent, az istenség, a végtelen Jehova, velünk van. Ez valóban méltó arra, hogy az éjszaka kellős közepén énekre hangolja az angyalokat. A pásztorok megdöbbenve hallgatták csodaszép karácsonyi éneküket. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, s a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Erről igazán érdemes volt előre jövendülniük a láttokoknak és profétáknak. Joggal jelent meg új csillag az égen. Ez valóban méltó volt arra a gondosságra, mit az illetés szent lelke tanúsította feljegyzettek megörökítésében. Ez úgy szintén méltó volt az apostolok és hitvallók mártír halálára, kik nem kimérték életüket a megtestesült Istenért. És testvéreim, ez méltó arra most, e mai napon, hogy komoly igyekezettel törekedjetek terjeszteni e jó hírt. Méltó arra, hogy szent élettel illusztráljátok ennek áldott hatásait, és méltó, hogy boldog halállal bizonyítsuk ennek vigasztaló erejét. Itt van szent hitünk első nagy igazsága. Minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka. Isten megjelent testben. Isten az, aki megszületett Betlehemben. És Isten velünk. Isten, ebben rejlik a fennség. Isten velünk, ebben rejlik az irgalom. Isten, ebben dicsőség van. Isten velünk, ebből kegyelem árad. Isten, ha egyedül nézzük, joggal sújt rettenettel bennünket, de Isten velünk reménységet és bizalmat áraszt a szívünkbe. Vegyétek textusomat a maga egészében, és hordozzátok kebleteken, mint édes illatú mirhát, hogy békével és örömmel hassa át lelketeket. Bárcsak a Szentlélek feltárná szíveteket az igazság előtt, és az igazságot is szívetek számára. Örömmel mondom, egyik költünk szavaival élve, testbe fátyolozva szemléld az isteni fennséget, üdvözölt a megtestesült istenséget, ime emberként embereknek megjelen, Jézus, Immánuelünk, ő van-e helyen? Először jertek, csodáljuk ez igazságot. Aztán jertek, vegyük fontolóra még alaposabban. És azután törekedjünk alkalmazva, személyesen magunkévá tenni azt. Tehát első fejezet, hadd csodáljuk ez igazságot, és ámuljunk felette, velünk az Isten. Álljunk tiszteletteljes távolságra, mint Mózes, ki látva Istent a csipkebokorban kissé hátrább lépett, és levette saruit lábairól, mert átérezte, hogy szent az a hely, amelyen lábai állnak. Ez egy csodálatos tény, hogy a végtelen Isten egyszer egy törékeny gyermek testében lakozott, és egy alázatos ember szenvedő alakjában sátorozott népe között. Isten volt Krisztusban. Önmagát megüresítette, és szolgai formát vett fel magára, és emberekhez hasonlóvá lett. Figyeld meg először a jóságos lehajlás csodáját, mit a tény tartalmaz. Hogy Isten, aki mindeneket teremtett, felveszi saját teremtményének természetét. Hogy az önmagától létező, egyesül a teljesen tőle függő és tőle eredő teremtménnyel, és a mindenható egy törékeny és halandó lénnyel lép szövetségbe. Az előttünk levő esetben az Úr leszállt a megaláztatás mélyére. Egyesült egy olyan természettel, mely nem főhelyet foglalt el a létezés skáláján. Nagy lehajlás lett volna az a végtelen és felfoghatatlan Jehova részéről, ha valamely nemes, magas szintű szellemi lény természetét vette volna magára, mint például egy szeráfét vagy kérubét. Az Isteninek egy teremtett szellemmel való egyesülése mérhetetlen lehajlás lett volna. De hogy Isten az emberrel lett egyé, ez sokkal nagyobb. Ne feledjétek, hogy Krisztus személyében az emberi természet nem csak megelevenítő szellemből állt, hanem úgy szintén szenvedő, éhező, meghaló testből és vérből. Urunk magára vette mindazt az anyagi részt, miből áll egy test. És egy test végül is nem más, mint a föld pora. Olyan szervezet, mely a körülöttünk levő anyagokból áll. Semmi sincs testi felépítésünkben, ami ne lenne felelhető a föld elemeiben, melyen élünk. Abból táplálkozunk, amit a föld terem, s ha meghalunk, visszatérünk a porba, melyből vétettünk. Hát, nem különleges nagy csoda ez, hogy e durvább része teremtettségünknek, ez alantas rész, ennek pora, mégis felvétetik a ma tiszta, csodálatos, felfoghatatlan isteni lénnyel való egységbe, akiről mi oly keveset tudunk, és akit véges értelmünkkel egyáltalán nem tudunk felfogni. Ó, micsoda lehajlás ez! Hagyom, hogy elmékedjetek rajta csendes perceitekben. Imádattal gondoljatok rá. Meg vagyok győződve, hogy egyetlen embernek sincs igazi fogalma arról, milyen csodálatos lehajlás volt Isten részéről, eként emberi testben lakozni, és az, hogy Immánuel, velünk az Isten legyen számunkra. De hogy még inkább kitűnjék ennek rendkívüli volta, gondoljátok meg, hogy a teremtmény, akinek természetét Krisztus felvette, olyan lény volt, mely vétkezett. Sokkal inkább kész vagyok elképzelni azt, hogy az Úr magára veszi egy olyan fajnak a természetét, mely sohasem bukott el. De íme az emberi faj fellázadt Isten ellen, és mégis Krisztus emberré lett, hogy bennünket megszabadíthasson lázadásunk következményeitől, és eredeti tisztaságunknál valamivel magasabbra emeljen bennünket. Isten elküldte az ő fiát bűntestének hasonlatosságában, s kárhoztatta a bűnt a testben. Ó, Isten kikutathatatlan mélysége! Ez minden, amit mondhatunk, amint szemléljük és csodáljuk az isteni szeretetnek ezen lehajlását. Továbbá egyezitek meg azt is, amint távolról ámultok-e csodán, hogy az erőnek micsoda csodája áll itt előttünk. Belegondoltatok-e valaha abba, milyen erő mutatkozott meg abban, hogy az Úr egy olyan emberi testet alkotott, mely alkalmas volt az Istenséggel való egységre? Úrunk egy csecsemőben öltött testet, mely valóban emberi test volt, de mégis bizonyos csodatos módon el volt készítve, hogy kibírja az Istenségnek benne lakozását. Az Istennel való érintkezés rettenetes. Olvassuk, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket és füstölögnek azok. Ráteszi lábát párára, és az megolvad, s a Sinai tűznek lángjában felbomlik. Oly erősen belevésülött ez igazság a hajdani szentek elméjébe, hogy ezt mondták, senki sem láthatja Isten arcát úgy, hogy életben maradjon. S ime, itt van egy emberi természet, mely nem csak látja Isten arcát, hanem szállást vesz benne az Istenség. Micsoda alkat lehetett az, mely képes volt elviselni Jehova jelenlétét. Testet alkottál nekem, mondja Zsoltárban. Ez igazán egy csodatos, megkülönböztetett szent test volt, a Szentlélek erejének egy különleges alkotása. A milyenkhez hasonló test volt, idegrendszerrel és érzékekkel felruházva, és feszülésre kész izmokkal, és minden szerve épp oly finoman meg volt alkotva, mint a miénk, és mégis Isten volt benne. Törékeny bárka volt egy ilyen rakomány elhordozására. Ó, ember Krisztus, hogy tudtad magadban hordozni az Istenséget? Nem tudjuk, hogyan lehetett ez, de Isten tudta. Imádjuk hát a mindenhatónak az emberi gyengességben való ezen elrejtőzését, a felfoghatatlannak ezen felkarolását, a láthatatlannak ezen felfedését, a mindenütt jelenvalónak ezen helyhez kötöttségét. Sajnos csak gagyogni tudok. Mik is a szavak, amikor ilyen kimondhatatlan igazsággal van dolgunk? Elég, ha annyit mondunk, hogy az isteni erő csodálatosan látható volt Krisztus testének folytonos anyagi állapotában, mely másként megemésztődött volna az Istenséggel való ilyen csodálatos érintkezés következtében. Csodált hát az erőt, mely Isten velünkben, Immánuelben lakozott. Aztán, amint a titkot csodálod, gondold meg, az isteni jó akaratnak micsoda jelvénye ez az emberek iránt. Amikor az Úr felveszi az emberi természetet, hogy vele egy egységet alkosson, e páratlan cselekedet rendkívül nagy jót jelent az ember számára. Lehetetlen, hogy Isten elpusztítsa azt a fajt, melyet eként magához eskedett. Egy ilyen házasság ember és Isten közt békét kell, hogy jelentsen. A háborút és pusztulást sohasem szokták így bejelenteni. Az, hogy a Betlehemben testet öltött Istent a pásztorok imádták, azt hirdeti, hogy béke van a földön, és szelid irgalom. Ó, bűnösök, kik remegtek az isteni harag gondolatára. Jobban tennétek, ha az irgalom és kegyelem örömteljes reménységével emelnétek fel fejeteket. Mert Isten tele kell legyen kegyelemmel és irgalommal azon fa iránt, melyet így minden más felett eként kitüntetett, hogy önmagával egységbe helyezett. Légy jó reménységgel, bízzál, ó asszonytól született ember, és számíts kibeszéletlen áldásokra, mert egy gyermek született nekünk, fiú adatot nekünk. Ha a folyókra nézel, gyakran meg tudod mondani, honnan folynak, és a földet, melyen átfolynak, meg tudod állapítani színük alapján. Amelyek az olvadó gleccserekből folynak, egyből felismerhetők. Van egy ige egy mennyei folyóról, melyet könnyen megértesz, ha ebben a megvilágításban szemléled. És megmutatta nekem az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki. Ahol a trónt az istenség és az általa megállapított közbenjáró foglalja el, vagyis a testet öltött Isten, az egykor elvérzett bárány, ott a folyónak kristálytisztának kell lennie. Nem a pusztító haragnak olvasztott lávája, hanem az életvizének áldott folyója ez. Nézzetek-e drága névre, velünk az Isten, és látni fogjátok, hogy a testetöltés következményei áldottak, hasznosak, üdvösek és nemesítő hatásúak az emberek számára. Kérlek, folytassátok tovább ámulatteljes szemléléseteket, és nézzetek még egyszer velünk az Isten Immánuelre, mint a szabadulásunk zálogára. Mi elbukott faj vagyunk, belesüllyedtünk a sárba, eladattunk a bűnnek. A sátán fogságában és rabságában sinylődünk. De ha Isten eljön a mi fajunkhoz, és felkarolja ennek természetét, hisz akkor jóvá tehetjük bukásunkat, mert lehetetlen a pokol kapuinak lenyomni azokat, akikkel velük van az Isten. Ti, kik rabszolgái vagytok a bűnnek, és rogyásig eladósodtatok a törvénynek, halljátok a jubileumi szabadságot hirdető kürtzengést, mert valaki eljött közétek, ki asszonytól született, ki törvény alatt lett, ki úgy szintén erős Isten, és ünnepélyesen megfogadta, hogy felszabadít titeket. Ő hatalmas megváltó, nagy megmentő, képes üdvözíteni, mert mindenható, és szavát adta, hogy megteszi. Kilépett a küzdőtére, és fegyverbe öltözött. Népének hőse ő, és nem vall csődöt, és nem ernyed el, míg a csatát teljesen meg nem vívta, s a győzelmet meg nem szerezte. Jézusnak mennyből való földre jövetele záloga annak, hogy népét felviszi a mennybe. Hogy természetünket felvette, ez biztos pecsétje annak, hogy lényünket az ő trónjára fogja emelni. Ha egy angyal lépett volna közbe, úgy lehetne némi félelmünk. Ha egy ember lett volna, ki erre vállalkozik, úgy joggal félhetnénk, és kétségbe esve heverhetnénk. De ha Immánuel, Isten velünk, teszi ezt, és Isten valóban felvette az emberi természetet a magáival való egységbe, akkor gyertek, zengedeztessük a menny harangjait, és örüljünk. Lesznek még fényesebb és boldogabb napok, lesz üdvössége az embernek, és lesz dicsőség Istennek. Gyertek, sütkérezzünk az igazság napjának sugaraiban, mely immár felkelt nekünk, világosságul a pogányok megvilágosítására, és az ő népének, az Izraelnek dicsőségére. Eként ámulattal csodáltuk-e tényt, távolról szemlélve azt. Második fejezet. És most a második fejezetben gyertek, jöjjünk közelebb, és vegyük szemügyre a tárgyat alaposabban. Miről is van szó? Mit is jelent ez? Velünk az Isten. Nem remélem, hogy képes leszek-e reggelent feltárni e rövid textus velünk az Isten teljes mondani valóját. mert valóban úgy tűnik nekem, hogy a megváltás egész történetét magában foglalja. Utal az ember Isten nélküli voltára, hogy Isten elvonta magát az embertől a bűn miatt. Úgy tűnik nekem, beszél az ember lelki életéről, hogy Krisztus eljön hozzá, és benne a dicsőség reménységére formáltatik. Isten foglalkozik az emberrel, és az ember visszatér Istenhez, és újra elnyeri az isteni képmást, mint először a teremtéskor. Sőt, maga a menny is lényege szerint nem más, mint ez, Isten velünk. Ez az ige 100 prédikációhoz is anyagot szolgáltatna, minden megerültetés nélkül. Sőt, az ember folytathatná sokoldalú jelentésének kimerítését egy örökké valóságon át. Én az alkalommal csak gondolatszálakat tárok elétek, melyeket felgöngyölhettek szabadidőtökben a Szentlélek segítségével. E dicsőséges név, Immánuel, jelenti először is, hogy Jézus Krisztusban velünk van igen szoros szövetségben. A görög viszonyszó ezen a helyen igen hangsúlyos, és a legerősebb formában fejezi ki ezt, hogy velünk. Nem csak a mi társaságunkban, mint amit egy másik görög szó jelentene, hanem velünk, együtt velünk, közösen osztozva. E szócska egy szoros szegecs, egy erős kötés, melyből következik kijelentésszerűen a szoros közösség. Isten különleges módon és szorosan velünk van. Nos, gondolj csak bele kissé, és meglátod, hogy Isten valóban közel jött hozzánk, igen szoros közösségbe. Bizonyára ezt tette, mert magára vette a mi természetünket. Szó szerint a mi saját természetünket, húst, vért, csontot, mindazt, amiből áll egy test, elmét, szívet, lelket, memóriát, képzelőerőt, ítélőképességet, mindazt, amivel csak bír egy értelmes ember. Jézus Krisztus volt az emberek embere, a második Ádám, a képviseleti ember modellje. Ne gondold őt megistenült embernek, még kevésbé merészeld őt humanizált Istennek vagy félistennek tartani. Ne keverd össze a természeteket, és ne oszd szét a személyiséget. Ő csak egy személy, de mégis valóságos ember, mint ahogy valóságos Isten. Elmélkedj hát az igazság felett, és mondd, aki a trónon ül, olyan, mint én, a bűnt kivéve. Túl fenséges a tárgy ahhoz, hogy sokat beszéljünk szavakkal róla. Nem akarok fecsegni. Olyan téma ez, mely felülmúl engem, és félek elhamarkodott szavakat kiejteni. De forgassátok szívetekben ez igazságot, és meglátjátok édesebb a méznél, még a színméznél is, mi öröm, ott ül a mi testünkben, fényes mennyei királyi széken, egy asszonytól született ember, teljes isteni dicsőségben. És így, mivel velünk volt a mi természetünkben, Isten velünk van életünk egész vándorútja alatt. Nehezen találsz egy olyan nehézséget az élet útján, mely mellett Jézus is meg nem állt volna, vagy olyan szakaszt, amin ő át nem ment volna. A bejárati kaputól egész addig az ajtóig, mellyel a hívő lélek bezárja élete útját, a Jézus lábnyomai nyomon követhetők. Bölcsőben vagy? Ő is volt ott. Szülői tekintély alatt levő gyermek vagy? Krisztus is volt kisfiú, Názareti otthonában. Beléptél az élet csataterére? Urad és mestered ugyanúgy tette. És bár nem élt hosszú életet, mégis szakadatlan fáradtság és szenvedésen át hordozta azt az elrontott képet, mi az öregkorral jár. Magányos vagy, s fáj az egyedüllét? Ilyennek látjuk őt a pusztába, a hegyoldalon, és a Gecsemáni homályában. Elvegyülve élsz a társadalomban? Így élt ő is. Az emberek között végezve szolgálatát, a tömeg szorítása alatt. Hol találnád magad olyan helyen, akár a csúcson vagy a völgyben, a szárazon vagy a tengeren, napfényben vagy sötétben? Hol lehetnél kérdem, ahol ne fedeznéd fel, hogy Jézus is ott járt előtted? Amit a világ elmondott nagy költőjéről, azt mi sokkal nagyobb igazságként elmondhatjuk megváltónkról. Egy olyan sokoldalú ember, hogy nyilván nem valakinek, hanem az egész emberiségnek a példánképe. Egy harmonikus ember volt ő, mégis az összes szentek élete úgy tűnik, az övébe van összesűrítve. Két hívő meg lehet nagyon előtt egymástól, és mégis mindketten tapasztalják, hogy Krisztus életében megvan a hasonlósági pont, amelyhez életüket viszonyíthatják. Az egyik lehet gazdag, a másik meg szegény, az egyik rendkívül tevékeny, s a másik türelmesen szenvedő, és mégis minden ember, a megváltó életét tanulmányozva, képes lesz elmondani, az ő kemény életútja az enyém mellett haladt. Hasonlatossá tétetett mindenben az ő testvéreihez. Mi vigasztaló-e tény, hogy Urunk Immánuel, velünk az Isten, nem csak itt és most, vagy akkor, hanem szüntelen. Különösen édes vigaszt nyújt a név, velünk az Isten, szomorúságunkban. Nincs olyan szívszaggató fájdalom, nincs olyan testünket zaklató szenvedés, melyben Jézus Krisztus ne állna mellettünk. A szegénység lesújtó keserűsége emészt. Neki nem volt fejét hova lehajtania. Vagy a gyász sötét fellege szakadt rád? Jézus sírásra fakadt a Lázár sírjánál. Gyaláztak vajon az igazságért, s ez gyötri lelkedet? Ő azt mondta, a gyalázat összetörte szívemet. Elárultak? Ne feledd, neki is volt egy bizalmas barátja, aki eladta őt rabszolga áron. Milyen viharba sodródhatnál, mely nem háborgatta volna úgy szintén az ő csónakját is? Nem vihet az inség olyan sötét völgybe, olyan mély, látszólag ösvénytelen szakadékba, ahol lehajolva ne fedezhetnéd fel a megfeszített nyomdokait. Tűzben járva, vagy folyókon, a hideg éjszakában, vagy a tűző napon, ő ezt kiáltja neked, én veled vagyok, ne rettegj, mert társad is, és Istened is vagyok. Titulatosan igaz, hogy amikor végül az utolsó, záró jelenethez érkezünk, úgy fogjuk találni, hogy Immánuelünk ott volt. Átérezte a halál fájdalmait és gyötrelmeit, elviselte a halálos a vérverítékét, a láznak epesztő szomjúságát. Tapasztalatból ismerte, mit jelent a meggyötört léleknek elszakadása a nyomorúságos gyenge testtől, és azt kiáltotta, amit mi is kiálthatunk, Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ó, tudta, mit jelent a sírverem, mert ott aludt. És a sírhelyet beillatosítva és szépen elkészítve hagyta maga után, hogy nyugágy legyen a számunkra, s nem pedig a romlás gödre. Az az új sírom a kertben, Isten velünk Immánuellé teszi őt számunkra egész addig, míg a feltámadáskor előhít minket sár ágyunkból, hogy megtapasztalhassuk, hogy ő Isten velünk örökre az élet újságában. Az ő hasonlatosságában fogunk feltámadni, és első látványként megnyílt szemünk a testet öltött Istent fogja szemlélni csodás dicsőségben. Tudom, hogy az én megváltóm él, és ha bár testem megrágják a férgek, mégis testemben fogom meglátni az Istent. Velünk az Isten, én az én testemben fogom meglátni őt, mint az embert, az Istent. És így egy egész örökké valóságon át a legmeghittebb közösséget fogja ő fenntartani velünk. Amint a korszakok telnek, velünk az Isten lesz ő számunkra. Nem megmondta-e? Mert én élek, ti is élni fogtok. Úgy emberi, mint isteni élete örökké fog tartani, s ilyen tartós lesz a mi életünk is. Közöttünk fog lakozni, s élővíznek forrásaihoz fog bennünket vezetni, és így mindenkor az Úrral leszünk. Nos, testvéreim, ha újra felelevenítitek szívetekben ez áldott gondolatokat, jó gazdag ebédkészletet fogtok találni. Valóban egy teljes ünnepi lakomát, már csak ezen egy pont alatt. Isten velünk van Krisztusban, a lehető legközelebbi érintkezésben. De, másodszor, Isten Krisztusban velünk van a legteljesebb megbékélésben. Ez természetesen így van, ha az előbbi állítás igaz. Volt idő, amikor elszakadva voltunk Istentől. Isten nélkül éltünk, elidegenedve tőle, gonosz cselekedeteink miatt. És Isten is elvonta magát tőlünk, természetének tisztasága folytán, mely a hamisságot messzeveti magától. Tisztábbak szemei, hogy sem nézhetné a gonoszt, és nem lakhat nála semmilyen hamisság. Az a tiszta méltányosság, melyel uralja a világot, megköveteli, hogy arcát elrejtse a bűnös nemzedék elől. Az az Isten, aki elégedettséggel néz a vétkes emberekre, nem a Biblia istene, mely számos helyen úgy tárja őt elénk, mint aki haragtól lángol a gonoszok ellen. A gonoszt, az álnokságnak kedvelőjét gyűlöli az ő lelke. De most a bűn, mely elválasztott minket Istentől, félre lett téve Krisztusnak a keresztván bemutatott áldozata által, és az igazságosság, melynek hiánya okozta a nagy szakadékot a bűnös ember és igaz Isten között, az az igazság, mondom, ajándékként a miénk lett, mert Jézus elhozta nekünk az örökkévaló igazságot. Úgyhogy most Jézusban Isten velünk van, velünk kibékülten, s a bűn, mely haragját felgerjesztette, örökre elvétetett az ő népéről. Vannak, akik ellenvetéseket hoznak fel, s tiltakoznak e szemlélet ellen, de én egy jó tányit sem engedek az ő ellenvetéseiknek. Nem csodálkozom, hogy gáncsoskodnak bizonyos bölcstelen állítások miatt, melyeket én sem szeretek jobban, mint ők. Azonban, ha tiltakoznak az engesztelés olyan értelmezése ellen, mint ami elégtételt képez a megsértett igazságosság iránt, érveiknek semmi ereje sem lesz nálam. Nagyon is igaz, hogy Isten örök szeretett, de ezzel nem áll ellentétben az ő igazságossága. Úgy szintén igaz, hogy népe iránt ő mindig is szeretett volt, a legmagasabb értelemben. S az engesztelés nem oka, hanem eredménye, gyümölcse az isteni szeretetnek. Mégis kormányzói minőségében, mint bíró és törvényadó, Isten minden nap haragszik a gonoszra, és Krisztus békéltető áldozatától függetlenül az ő tulajdon népe úgy szintén haragnak örököse volt, mint egyebek is. Egy igazságos bíróhoz hasonlóan harag volt Isten szívében azok ellen, akik megszegték szent törvényét. És a megbékélésnek köze van úgy az egész föld bírája, mint az ember álláspontjához. Ami engem illet, sohasem szűnök meg hálát adni. Ó, Uram, magasztallak téged, mert jól lehet haragudtál rejám, te elfordult tőlem a te haragod, s megvigasztaltál engemet. Isten most már az emberrel lehet, és átkarolhatja a bűnösöket, mint gyermekeit, amit igazságosan nem tehetett volna meg, ha Jézus nem halt volna meg. Ilyen értelemben, és csak is ilyen értelemben írta dr. Watts egyes énekeit, melyeket oly hevesen elítéltek. Szabadságot veszek két verszak idézésére, és ajánlom őket, mint amelyek egy nagy igazságot tárnak elénk, ha az Urat, mint bírót szemléljük, és úgy tüntetjük fel, ahogy az ember felébredt lelkismerete helyesen észleli őt. Költőnk ezt mondja az Isten trónja előtt. Egykor úgy állt a trón, mint a harag rettenetes széke. Emésztő tűz dövelt sziklákat belőle. Istenünk megjelent rettenetes tűzben, neve bosszúállás volt fényes szentségében. De gazdagon hult, permetezett a Jézus vére, s megengesztelte Isten arcát véle. Ráhult az a lángoló trónra, és a haragot kegyelemre változtatta. Úgyhogy most Jehova nem velünk szemben álló Isten, hanem velünk az Isten, megbékéltetett minket magával az ő fiának halála által. A harmadik jelentése az igének velünk az Isten a következő. Isten Krisztusban velünk van áldott, közlékeny érintkezésben. Vagyis most oly közel jött hozzánk, hogy kapcsolatban áll velünk, és ez részben megszentelt társalgásban valósul meg. Most szól hozzánk, és szól bennünk. Ez utolsó időkben szólott hozzánk az ő fia által, és az isteni lélek által, azon a szelíd halk hangon, melyel figyelmeztet, vigasztal, oktat és vezet bennünket. Nem vagytok tudatában ennek? Nem, de mióta lelketekben megismertitek Krisztust, élvezitek a magasságossal való bizalmas kapcsolatot is. Most Énokhoz hasonlóan Istennel jártok, és mint Ábrahám beszéltek vele, mint ember beszél az ő barátjával. Hiszen mi egyebek imádságaitok és dicséreteitek, mint szabad társalgások a magasságossal, hiszen szabad meneteletek van ő hozzá. És ő válaszol nektek, amikor lelke lelketekben megpecsíteli ígéretét, vagy alkalmazza intelmét, amikor új világosságot gyújt és vezet benneteket a tiszta tanításban, vagy fényesebb reménységet gyújt szívetekben az eljövendő dolgok iránt. Ó, valóban, Isten velünk van most, úgy, hogy amikor azt kiáltja, az én orcámat keressétek, szívünk így válaszol neki, a te orcádat keressem, ó Uram. E vasárnapi összegyülekezések mi mást jelentenek sokunk számára, mint ezt, velünk az Isten? Az úrvacsorai közösség mi mást jelent, ha nem ezt, velünk az Isten? És hányszor tapasztaltuk az ő valóságos jelenlétét a kenyér megtörésében és a bor kiöntésében? Az ő engesztelő halálára emlékezve, nem babonásan, hanem lelki értelemben, és úgy találtuk, hogy az Úr Jézus Immánuel, velünk az Isten. Igen, minden egyes szent rendelésben, és minden egyes szent istentiteti cselekményben, nem de úgy tapasztaltuk, hogy egy mennyben nyitott ajtó van kitárva, és egy új és élő út áll előttünk, melyen a kegyelem trónjához járulhatunk. Hát nem nagyobb öröm ez minden gazdagságnál, ami csak megszerezhető a földön? És nem csak beszédben, azaz társalgásban van velünk az Úr, hanem velünk van hatalmas cselekedetek által, épp úgy, mint szavak által. Velünk az Isten, hát nem ez ragyog dicső feliratként királyi zászlónkon, rettenettel sújtva ellenségeink szívét, és megörvendeztette Isten választottjainak szentséges seregét? Nem ez-e a mi csatakiáltásunk? A seregek ura velünk van, Jákob Isten, ami várunk. A mi szívünkben lappangó belső ellenségünkkel szemben, Isten velünk van, hogy legyőzze romlottságainkat és gyengeségeinket. S az igazság külső ellenségei ellen, Isten vele van az ő egyházával, és Krisztus megígérte, hogy örökké vele lesz a világ végezetéig. Nem csak Isten szavait és ígéreteit nyertük, hanem láttuk az ő kegyelmének tetteit a mi érdekünkben, úgy a gondviselésben, mint az ő áldott lelkének üdvös munkáiban. Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását. Ismeretes az Úr Judában, nagy az ő neve Izraelben, mert hajléka van Sálemben és lakhelye Sionban. Ott törte össze a kézi villámait, pajst, szabját és hadat. Velünk az Isten, ó testvéreim, ez szívünket szögdécselésre készteti az örömtől, s rettenthetetlen bátorsággal tölt el bennünket. Hogyan is lehetnénk mi levertek, amikor a seregek ura a mi oldalunkon áll? De nem csak értünk végzett hatalmas cselekedeteiben van Isten velünk, hanem az ő tulajdon életének a mi természetünkre való behatolásával, áradásával, mely által először újjászületünk, s aztán fenntartatunk a lelki életben. Ez még csodálatosabb. A Szentlélek által az isteni mag, mely él és megmarad örökké, elvettetik a lelkünkbe, és napról napra hatalmasan megerősítetünk az ő lelke által a belső emberben. És még ez sem minden, mert a kegyelem mesterműveként az Úr az ő lelke által az ő népében lakozik. Isten nem ölt testet bennünk, mint Jézus Krisztusban, de épp olyan csodálatos, mint a testet öltés, a Szentléleknek a hívőkben való lakozása. Most Isten velünk van, valóban, mert Isten bennünk lakozik. Nem tudjátok, szól az apostol, hogy a ti testetek a Szentléleknek temploma. Amint meg van írva, lakozom bennük és közöttük járok. Ó, micsoda mélységek és magasságok vannak tehát e pár szóba foglalva, velünk az Isten. Sok dolgot tudnék még mondani nektek, de az idő sürget, hogy röviden foglaljam össze őket. Az Úr számunkra velünk az Isten lesz, az ő képének bennünk való helyreállítása által. Velünk az Isten, látható volt Ádámban, amikor tökéletesen tiszta, büntelen volt. De Ádám meghalt, amikor vétkezett, és Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene. Most mi, az új élet visszanyerésében, és Istenne való megbékélésünkben, Krisztus Jézusban, megkapjuk úgy szintén a helyreállított isteni képmást, és megújítatunk ismeretlenben és valóságos szentségben. Velünk az Isten. Megszentelődést jelent, azáltal, hogy Jézus Krisztus képe mindenő testvérére kitörülhetetlenül bevésődik. Isten velünk van úgy szintén, említsük még meg ezt, s aztán elhagyjuk a fejezetet, a legmélyebb együttérzésben. Testvér, szomorúságban vagy. Isten Krisztusban együtt érez a te bánatoddal. Testvér, egy nagy terved van? Tudom, mi az. Isten dicsőségére szolgál. Ebben úgy szintén rokon szenvez veled Isten, és Isten veled van. Hadd kérdezzem meg, mi a legnagyobb örömed? Hát nem tanultál meg még az Úrban örülni? Nem, de újjongsz Istenben, Jézus Krisztus által. Hisz akkor Isten is örvend benned. Nyugszik az ő szerelmében, s énekléssel örvendez neked. Úgyhogy Isten velünk van minden csodatos vonatkozásban, amennyiben Krisztus által céljaink és vágyaink Istenével azonosak. Ugyanazon dolgot óhajtjuk, ugyanazon cél felé törtetünk, és ugyanazon gyönyör tárgyakban örvendünk. Amikor az Úr azt mondja, ime ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, a mi szívünk is rámondja, igen, s én is benne gyönyörködöm. Az Atya gyönyörűsége az ő választott fiainak a gyönyörűsége is, mert mi úgy szintén örvendünk Krisztusban, lelkünk újjong az ő neve hallatára. Harmadik fejezet. Egy gyönyörteljes tárgy befejezése előtt hadd mondjak még két-három dolgot az előttünk fekvő igazság személyes elsajátításáról. Velünk az Isten. Nos, ha Jézus Krisztus velünk az Isten lett, járuljunk hát Istenhez minden kéte és tartózkodás nélkül. Bárki légy, nincs szükséged papra vagy közvetítőre, hogy téged bemutasson Istennek, mert Isten bemutatott téged önmagának. Gyermek vagy? Akkor jöjj Istenhez a gyermek Jézusban, aki ott feküdt a betlemi jászolban. Ó, ti, déllepte üstökűek, nektek sem kell távol maradnotok, hanem Simeonhoz hasonlóan jöjjetek és vegyétek őt karjaitokba, és mondjátok, Uram, most már hadd távozzon el a te szolgád békességben, mert szemeim látták a te üdvösségedet. Isten egy nagy követet küldött hozzánk, de olyat, aki nem kelt rettenetet bennünk. Nem sisakkal és páncillal felültözötten, lándzsát viselve közeledik a mennykövete hozzánk, hanem fehér zászló lebeg egy gyermek kezében. A nép közül kiválasztottnak kezében. Annak kezében, aki meghalt, annak kezében, aki a trónon ül, továbbra is magán viseli a szegek helyeit. Ó ember! Isten egy hozzád hasonló személyben jön hozzád. Ne félj hát a gyermek Jézushoz jönni. Ne képzeld, hogy előbb különleges felkészülésre van szükséged, hogy kihallgatást kapd nyála, vagy hogy egy szentnek, papnak vagy lelkipásztornak a közbenjárására lenne szükséged. Bárki jöhetett az újszülötthöz Betlehemben. Úgy gondolom, a szarvasökrök abból a színából ettek, melyen ő aludt, és mégsem féltek. Jézus mindannyiunknak a barátja, bármilyen bűnösök és érdemtelenek legyünk is. Ti, szegények, nektek sem kell félnetek, mert nézzétek, egy istállóban született, a jászol volt a bölcsője. A ti felszerelésetek sem rosszabb ennél. Nem vagytok szegényebbek nálánál. Jöjjetek és üdvözöljétek a szegények fejedelmét, az egyszerű pásztorok megváltóját. Ne maradj távol az alkalmatlanságottól való félelem miatt. A pásztorok úgy jöttek hozzá, amint voltak, éjszakai öltözetükben. Nem olvasom, hogy várakoztak, míg jobb ruhát vettek volna magukra, hanem azzal a ruhával, melyel magukat takargatták a hideg éjszakában, siettek, amint voltak, az újszülött gyermek jelenlétébe. Isten nem a ruhákra néz, hanem a szívre, és elfogadja az embereket, amikor hozzájönnek, kész lélekkel, akár gazdagok, akár szegények. Jöjjetek hát! Jöjjetek, és örömmel lát titeket, mert Isten valóban Immánuel, velünk az Isten. Te ó, ne halogassátok! Úgy tűnt nekem, mikor a tárgyat átgondoltam tegnap, hogy ha valaki ezt mondja, én nem jövök Istenhez, miután Isten ilyen formában eljött az emberhez, ez megbocsáthatatlan lázadás lenne részéről. Meg lehet, hogy nem tudtál Isten szeretetéről, mikor vétkeztél ellene, úgy, amint azt tetted. Lehetséges, hogy bár üldözted az ő szentjeit, tudatlanságból cselekedted, hitetlenségben. De nézd, Istened kinyújtja feléd a békesség olajágát, kiterjeszti azt csodálatos módon, mert ő maga jön, hogy asszonytól megszülessen, hogy találkozhasson veled, ki szintén asszonytól született vagy, és megmentsen téged bűneidből. Mondd, nem akarsz rá hallgatni most sem, amikor fia által szól? Meg tudom érteni, ha azt kéred, hogy ne kelljen hallanod többi az ő szavát, amikor kürtzengésben szól, egyre hosszabban és erősebben a sinai lángoló kőszirtjei alatt. Nem csodálkozom, ha félsz közel járulni, amikor a föld reng és inog az ő rettenetes jelenlétében. De most visszafogja magát, és eltakarja arcának fényét, és alázatos ember gyermekeként, egy ácsmester fiaként jön hozzád. Ó, ha így jön, vajon most is hátat fordítasz neki? Képes vagy elutasítani? Miféle nagykövetet tudsz ennél jobbat kívánni? E békekövetség oly gyöngéd, oly szerint, oly kedves, oly tapintatos, hogy bizonnyal nem lehet olyan szíved, hogy ellenállj neki. Ó, ne tedd, ne fordítsd el füled a kegyelmének nyelvétől. Inkább mondd, ha Isten velünk, úgy mi is vele leszünk. Mondd, bűnös, mondd, felkelek, elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem. Ami téged illet, ki minden reményt feladtál már, ki annyira elesettnek és aljasnak gondolod magad, hogy úgy hiszed, nem lehet már jövő számodra. Tudd meg, van még remény a te számodra is. Mert ember vagy, és az Istenhez álló legközelebbi lény az ember. Ő, aki Isten, egyszer s mint ember is. És van valamilyen tényben, ami arra kell késztessen, hogy így szólj. Igen, lehetséges talán, hogy visszanyerjem az ember fiával való barátságot, ki egyben Isten fia is. Még én is, igen, én is felemelkedhetem általa, hogy a fejedelmek közé ültethessen, népének fejei közé, az én újjáteremtett emberi természetem által, mely kapcsolatba hoz Krisztus emberi természetével, és ez pedig kapcsolatba helyez az istenséggel. Ne dobd el magad, ó ember, mert végül is valami sokkal reménykeltőbb vagy annál, hogy a soha el nem haló férgek eredele légy, és martalékául es a tűznek, mely soha el nem oltatik. Térj meg a te istenedhez teljes szívvel, és látni fogod, hogy egy nagy áldás van még fenntartva számodra a jövőben. És most, testvéreim, hozzátok intézem befejező szavaimat. Hadd legyünk Istennel, mert Isten velünk van. Az elkövetkező esztendőre jeligeként adom nektek ezt. Immánuel, velünk az Isten. Nektek, kik véren megváltott szentek vagytok, jogotok van mindehhez a legteljesebb értelemben. Igyatok belőle, és töltekezzetek fel bátorsággal. Ne mondjátok, mi nem tehetünk semmit. Ki vagy te, hogy nem tehetsz semmit? Isten veled van. Ne mondd, az egyház igen gyengén áll, és a gonosz idők járnak rája. Hiszen Isten velünk van. Szükségünk van azon ókori katonák bátorságára, akik a nehézségeket csak köszörű köveknek tekintették, melyeken kardjaikat kiélesíthetik. Szeretem Nagy Sándor mondását, amikor azt mondták neki, hogy túl sok ezren, sőt több millió számra vannak a perzsák. Ezt mondta, nincs semmi baj. Jó aratás lehet rendezni ott, ahol sűrű a gabona. Egy mészáros nem ijed meg, még ha ezer számra vannak is a juhok. Még inkább szeretem az öreg Gascon szólását, aki mikor megkérdezték tőle, képes vagy te és a sereged bejutni abba az erősségbe? Hisz az bevehetetlen. Képes-e a nap behatolni oda? Kérdezte. Hát igen. Nos, ahová a nap bejuthat, oda én is bemehetek. Bármi legyen is, lehetséges vagy lehetetlen, a keresztények képesek annak megtevésére, Isten parancsára, mert Isten velük van. Átlátjátok-e, hogy a szó velünk az Isten megszüntet minden lehetetlenséget? Kemény szívek, melyek sehogy sem tudtak összetörni, össze fognak törni, ha Isten velünk van. Tévelgések, melyeket eddig nem tudtak megcáfolni, megsemmisíthetők, Isten velünk által. Amik embereknél lehetetlenek, Istennel lehetségesek. John Wesley utolsó szavai ezek voltak, és hadd éljünk mi ezzel, szívünkbe zárva. Mindenek felett a legjobb az, hogy Isten velünk van. Áldott Isten fia, köszönjük neked, hogy elhoztad nekünk e drága ígét. Amen.